nagyon örülök annak, hogy közel 40-en veszünk részt ezen az online konferencián, és szeretném megköszönni a résztvevőkön kívül a Szociális Demokráciáért Intézet munkatársainak, Szeredi Péternek, Harangozó Gábornak, hogy lehetővé tették ezt a mai konferenciát, ami hát természetesen nem lennének korlátozó intézkedések, abban az esetben élőben zajlana és élőben tudnánk egymással találkozni. Bízunk benne, lesz még alkalom, amikor ezt meg tudjuk tenni. Igen, ahogy Gábor mondta, egy tragédia, egy sors tragédia, aminek az emlékét dolgozzuk föl most 100 évvel később, hiszen 100 évvel ezelőtt írták alá egy Párizs melletti kastélyban azt a szerződést, amely egyrészt lezárta a világháborút, az első világháborút számunkra, és hát nagyon kevés szó esik róla, de tulajdonképpen megteremtette a független Magyarországot is az osztrák-magyar monarchia felbomlásával. És ugye sokat beszélünk erről a tragédiáról, katasztrófáról, de megállapíthatjuk, hogy Trianon nem egy természeti katasztrófa volt, ami a semmiből jött, és senki nem viseli érte a felelősséget, bár nyilván közvetlen kiváltó oka a háborús vereség, de ismerjük azokat az okokat, és ma is fogunk erről beszélni, amelyek miatt maga a vereség összeomláshoz vezetett. Röviden szólva, az én megítélésem szerint, ugye ha visszatekintünk a háború és a háború előtti időszakra, akkor meg kell állapítanunk, hogy a magyar nacionalista politikai elit egy erőltetett magyarosító reformba kezdett, és a magyar szupremáció, a magyar felsőbbrendűség dominanciáját biztosító politikát folytatott. Ugye sokan elemzik, hogy ez most, hogy pontosan ki a felelős a történtekért, de nagyjából abban van konszenzus a nem politikailag elfogult elemzők körében, hogy egy személy nem kiáltható ki felelősnek, de az tény is való, hogy a háborút megelőző, háború alatt is, a háborút megelőző politika még szerény mértékben sem tett eleget a nemzetiségek autonómia követeléseinek. Tulajdonképpen az első világháború által előidézett konföderációs megoldási javaslatok sem feleltek meg a nemzetté, az akkor már nemzetállammá válást szomjazó nemzetiségeknek. Ráadásul az antant hatalmak is elhatározták, hogy szabad utat engednek a nemzetiségek szuverén államokká szerveződésének, és a felelősség akkor is nyilvánvaló, hogyha 1918 végén már nem volt megmenthető a történelmi Magyarország. És sok elemző ugye vitatkozik, vagy beszél arról, hogy meddig vezethető vissza. Vannak olyan történészek, akik visszavezetik egészen a török hódoltság idejére Trianon okait, ugye, amikor óriási nagy területek néptelenedtek el, és hát nyilván az újra népesedés keretében rengeteg nem magyar ajkú a későbbi honfitársunk települt be a Kárpát-medencébe, de tulajdonképpen a 19. századot nevezik meg, amikor már nem csak nemzetiségi ellentét az, ami egyre inkább a nemzetállammá válás, ugye Európában ez jellemző volt, folyamatában megjelenik, hanem a szociális különbség is, és a szociális feszültségek is, ahol ugye a magyar, ahogy említettem, nacionalista elit bánt és kezelte a szociális válságot, gondolk itt a munkásságra, gondolk itt a parasztságra, ahol hát azért a nemzetiségi összetétel az való visszatükrözte ezt az ellentétet, feszültséget, de most nagyon mélyen ebben nem szeretnék belemenni, mert nyilván fogunk erről sok előadást meg is hallani és ismeretanyagot kapni. A maga az osztrák-magyar monarchia elsősorban azért esett szét, mert egy vesztes háború végén a lakóinak a nagy része nem akarta fenntartani ezt az állam szervezetet. Ugye a Trianonnal kapcsolatban a jobb oldal fő vágya, hogy az ország vesztés a liberálisok és a baloldal miatt következett be, amit visszautasítok itt ebben a konferencián keretében is, és máskor is, mert mindenképpen megalapozatlan és hazug állítás. Mert Trianonért a felelősség nem Károly Mihályt, nem a korabeli polgári demokratákat és szociáldemokratákat, vagy akár kommunistákat terheli, szemben az elmúlt 100 évben hangoztatott jobboldali vélekedéssel. Hadd támasszam ezt alá, hogy milyen a társadalmi gondolkodás ebben. A Szociális Demokrácia Intézet készített egy reprezentatív kutatást, amelyből kiderül, hogy a megkérdezettek relatív többsége, 37%-a elsősorban az első világháború kirobbantásában oroszlán szerepet játszó Tisza István egykori miniszterelnököt teszi felelőssé, aki Magyarországot bevitte a háborúba. 22%-a az első világháborút követő őszi rózsás forradalmat és tanácsköztársaságot hibáztatja. A magukat kormánypártinak mondó választók 33%-a is Tisza István teszi felelőssé, 31% a őszi rózsás forradalmat mondja ki bűnösnek, az ellenzéki szavazók ezzel szemben 53%-a egyértelműen Tiszát teszi felelőssé, de van egy fontos szám is itt, hogy a megkérdezettek 40%-a nem tudott vagy nem akart állást foglalni a kérdésben, és az elemzők feltételezése szerint, mert már nem tartja életét és értékrendjét befolyásoló kérdésnek a trianoni tragédiát. Tehát azért ugye ebből a kutatásból is az látszik, hogy a magyar társadalom abszolút nem jutott konszenzusra trianonnal kapcsolatban az elmúlt 100 évben, de az elmúlt 30 évben sem, meg az elmúlt 5 évben sem. És ahogy nézzük a mai napi történéseket, meg akár a 100 éves megemlékezésnek a körülményeit, a mostani kormánypárt által szabott kereteit, akkor azt kell sajnos mondanom, hogy sem a 100 éves évfordulón, és sem a jövőben, nekem is a korai jövőben, ebben konszenzus továbbra sem lesz. Abban van konszenzus, amit érzünk bent magyarként a szívünkben, bármilyen megközelítésből tesszük ezt meg, mindannyian ezt egy tragédiának tartjuk, ami 100 éve történt. 1918. november 3-án az Osztrák-Magyar Monarchia kapitulált, a hadsereg összeomlása a gazdasági és társadalmi rend összeomlásával együtt következett be. Az elvesztett háborúval Károlyi Mihály 1 millió halottat, 800 ezer hadifoglyot, az olasz frontról hazaözönlő, néhol fosztogató, máshol spontán földosztásba kezdő katonákat, szén és élelmiszer hiányt örökölt. Napok alatt kellett pénzügyet, saját nemzetgazdaságot, külügyet, azaz diplomáciai szolgálatot és hadügyet, azaz a területvédelmét megszervezni. Eközben visszaverték a cseh szabad csapatok támadásait, a Horthy korszak propagandistái 25 évig idézték a nem-nem soha mondatot, csak éppen azt elfelejtették hozzátenni, hogy ez a békefeltételeket elutasító Károlyi Mihálytól származott. Az első magyar köztársaság hazaárulónak kinevezett elnöke nem volt hajlandó aláírni azt, amit a király nélküli királyságot visszaállító tengerész megtett, magának tulajdonítva Károlyi szavait. Az első magyar köztársaság szövetségesek hiány bukott el. Károlyi az ország jövőjét a fejlett nyugat-európai demokráciákhoz csaklakozva képzelte, amikor kiderült, hogy az Antant képviselői ragaszkodnak eredeti terveikhez, engedményekre, kompromisszumokra nincsen esély, Károlyi és polgári demokrata elbarátai lemondtak. Kormány bukásakor szociáldemokrata vezetők jobb hián a kommunistáktól és az orosz szövetségesüktől reméltek katonai segítséget Magyarország számára a méltányos békekötéshez. Tény, hogy a békediktátumnak ellenszegülve a hadsereget újjászervezve a tanácshatalom katonai sikereket ért el a felvidéken, a bukás azonban nemzetközi politikai viszonyok miatt elkerülhetetlen volt. A senki által nem sejtett jövő bekövetkezte, igazi balsors idézte elő, és mai napig ez alapozza meg Trianon traumáját. Senki által nem várt jövő eljövetele váltotta ki azt a mély lelki megrázkódtatást, amely egy abszurd, megmagyarázhatatlan és egyben elfogadhatatlan valósággal szembesítette a kor emberét. Az ekkor bekövetkezett valóság csak mélységes csalódást, keserűséget, nosztalgikus emlékezést szülhetett a múltra való folytonos visszatekintés során. Ez rögzült, és ez hat mind a mai napig a Trianon tudat legfőbb éltető táptalajaként. Ezzel együtt igaz az is, hogy Trianon egyben olyan mesterségesen szított lelki állapot, amely visszatérő politikai ürügyet is kreál. mint a hortikori irredentizmus, vagy ahogy most a nemzeti együttműködés rendszere hivatalos színezetet öltő, fentről szorgalmazott Trianon kultuszát felhasználják a nemzet megosztására. És itt hadd emeljem ki ezt a szót, hogy a nemzet megosztására. Hogy amíg mindannyiunkban él ez a trauma, és mindannyiunkban él ez az érzés, és visszagondolunk, hogy mi vezetett oda a 100 évvel ezelőtt, és hogy hol tartunk ebben. És sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy sem akkor, sem most a nemzet egységéről nem lehet. Tehát akkor sem beszélni, és nem lehet most sem beszélni. Tehát látható, hogy a kormánypárt inkább megint az érzelmi, tehát a trauma hatásával politizál, és azzal él vissza. És politikai céljai között ugye erőteljesen szerepel a történelmi emlékezet befolyásolása, így akár hosszú távú támogatói bázist és szilárd politikai pozíciót is kíván teremteni ezzel. Ezzel szemben én azt gondolom, hogy az emlékezés feladata, hogy egy immár történelmivé vált traumát újjáépít, tehát hogy ne egy történelmi traumát építsen újjá, hanem hogy segítsen megérteni, hogy miként kerülhetjük el annak megismétlődését. A békeszerződés ma már csak a magyar kisebbségek sorsa kapcsán élő és kézzelfogható, ugye a határon kívül élő magyar kisebbségekkel kapcsolatban. És a kulcskérdés, hogy ugye, ha beszélünk a múltról, beszélünk a jelenről, hogy akkor mi lehet a jövő. Ugye mi abban hiszünk, és ebben nagyon sokszor tanúbizonságot is tettünk, Molnár Zsolt bizottsági alelnök úr is, hogy ugye mi hiszünk és támogatjuk a kulturális rendelkezési jogot, és hiszük és támogatjuk az Európai Unió alapszerződéseiben meghatározott autonómia törekvéseket, tehát kisebbségi, nemzetiségi autonómia törekvéseket, hiszen, és megint egy kicsit visszaugorva a múltba, ez vezetett Trianonhoz, hogy a magyar többség és az akkori magyar elit nem volt hajlandó engedményeket tenni az akkori kisebbségeknek, és nem volt hajlandó tudomást venni az akkori kisebbségek autonómia törekvéseiről. Tehát tulajdonképpen most mi ebből a tanúságból a jövőre nézve ezt képviselnünk kell, hiszen a maga a kultúra és önrendelkezés mindenki számára megteremti a szabadságot, hogy kényszer és hátrányok nélkül döntsön a magyarsága mellett, döntsön a kultúrája mellett, maga döntse el, hogy mit tart a magyarsága számára a legfontosabbnak. És nagyon ellentmondásos maga a kormányzati politika is, hogy miközben ő újra a nemzetállamokat helyezi előtérbe, és az Európai Unión belül is a nemzetállamokról beszél, hogy azokat kell erősíteni, ezzel szembe megy a saját törekvéseivel, a határon túlélő kisebbségek, közösségek érdekével, ahol pedig autonómiáról beszél, és autonómiára van szükség, és amelyet mi is támogatunk. És itt van az a momentum, és itt van az a pont, ahol mi különbözünk, és egészen más véleményt alkotunk a Trianon utáni időszak, az emlékezésből kivezetett jövő politikájába, hogy mi igenis hiszünk az Európai Unió mélyebb integrációjában, lehetőséget látunk, és tulajdonképpen örülünk annak, hogy az Európai Unió integráció már ideig eltartott, hogy sok esetben, most leszámítva itt a járványhelyzetet, de határok nélkül tudunk kapcsolatot tartani a külhoni magyarokkal, és az Európai Uniós integráció mélyülése mellett pedig hiszünk a kis nemzeti kisebbségek kultúra és önrendelkezési jogában, és hiszünk az Európai Unió szabályrendszerének keretein belül az autonómia törekvéseiben, és támogatjuk azt. Tehát nem, abban viszont nem hiszünk, hogy megint a nemzetállamok erősítésére van szükség, nem hiszünk, hogy a nacionalista felsőbbrendűségre van szükség, nem hiszünk azokban a jobboldali értelmezésekben, amelyek a saját honfitársaikban keresik a bűnöst. El kell utasítanunk azt, hogy a magyarság megint megosztott legyen ebben a kérdésben, és a magyarság egyik része annak politikai képviselői a másik részére mutogassanak egy 100 évvel ezelőtti esemény miatt. Abban hiszünk, hogy a jövő arról szól, hogy mi magyarok kiállunk egymásért, az Európai Unióban látjuk a nemzetünk együttműködésének a kereteit, és hiszünk, és hiszünk benne, és támogatjuk a határon túlélő magyaroknak a kulturális önrendelkezési jogát és autonómia törekvéseit. Tisztelt résztvevők, azzal zárnám, hogy a Magyar Szocialista Párt osztja mindazok keserűségét és fájdalmát, akik a 20. században, akár a Trianon, akár a holokauszt, akár a világháborúk áldozataiként szenvedtek. És még egyszer azt szeretném kihangsúlyozni, hogy a mi célunk, hogy az Európai Unió mélyebb integrációja mellett a magyar köztársaság az Unióban egy megbecsült tagállam legyen, és hiszünk abban, hogy ez a nemzetközi együttműködés, ez az európai együttműködés vezet oda, hogy a határon túlélő magyarok is boldoguljanak, meg tudják őrizni nemzetiségüket, meg tudják őrizni kultúrájukat, és ebben a Magyar Szocialista Párt ezzel a javaslata, ezzel a gondolkodási kerettel támogatja őket. Hogy kívánom, hogy legyen hasznos és érdekes ez a mai konferencia, és köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
Elnök úr, köszönjük szépen!